50 évvel ezelőtt, amikor egy ifjú szakember oda ment egy céghez, akkor az öreg szaki azt mondta, hogy gyere fiam, állj ide mellém, nézd, hogy hogy csinálom, és akkor 10 év múlva te is tudod. Ma ez nem így működik. Ma az idősebb generációnak és a fiatal generációnak együtt kell gondolkodni, és mind a kettőnek el kell fogadni a másik tudását és a másik úgymond már meglévő tapasztalatát.
Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm vendégeinket, Palotás Sándort és ifjú Palotás Sándort, a Déli Farm Kft. Tulajdonos ügyvezetőit, akikkel egy kicsit azt gondolom, hogy hátralépve a termeléstől, de mégiscsak a mezőgazdaságról fogunk úgy általában beszélgetni. Meg hát persze arról, hiszen apáról és fiúról van szó, hogy hogyan zajlik a generációváltás, mondjuk például egy mezőgazdaságot támogató üzletben. Azt gondolom, hogy talán nem mindenki van tisztában azzal, hogy a Déli Farm Kft. Hogyan, mikor jött létre és miért, úgyhogy erről kérdezem először az apukát.
Hát ennek, ha visszagondolok az életutamra, akkor elég hosszú, mert szakmailag én azért ebben nőttem föl, ezt végeztem. A Hódmezővásárhelyi Főiskolának az első generációja voltam a 60-as éveknek az indulásakor, és aztán hát a ranglétrát azt nagyon szépen végigjártam, állattenyésztési ágazat vezetőként egy néhány akkori gazdaságban, nem akarom a nagy nevet mondani a TSZ-ekbe, de ha már számom volt, kimondom, és majd a 70-es években jött egy kicsit divatba ez az új rendszer, a szaktanácsadási rendszer, a menedzselése már akkor az állattenyésztésnek és a német szalván a cégnek a segítségével 77-ben, 75-ben sőt, kezdődött egy ilyen rendszertevékenység, aminek szintén az indítatásakor már jelen voltam, mert 77-től, mint szaktanácsadó akkori gazdaságokban kezdtem el tevékenykedni, illetve hát kerültem a sor egy megválasztás után, és ezt végigvittük egészen a 90-es évekig, és a 90-es években jött a nagy privatizációs hullám, elérte ezt a céget is, amit akkor úgy hívtak, nagyon nagy neve volt neki, Boszkop névre hallgatott ez a cég, közös vállalatként, aztán önálló vállalatként működve, kinőtte magát, mert az összes kérődző szarvasmarha és jó tenyésztésnek volt az országos ügyvivője, és egy budaörsi központtal, és én a területi képviselete voltam a dél-magyarországi képviseletenek. Majd aztán 90-es években indult el ezek a BT, KFT-k, meg egyebek, és utolérte ezt a céget is, kezdődött a szakosodás, megalakultak a KFT-k, többek között a Déli Farm is 90-es évek, 90-ben alakult, és akkor próbáltuk ezt egy olyan rendszerbe vinni, hogy megmaradt a budaörsi központ egy holdingnak, majd aztán a KFT-k azok működtek, és aztán hát az önállósulásuk az minél előbb bekövetkezett, és aztán többet magammal megalakítottuk a akkori működést, és ami jó volt, azt tovább vittük. És én azt hiszem, hogy ebből a gyökerekből eredően sok mindent azért tudtunk profitálni a KFT részére. Majd aztán letisztultak ezek a dolgok, mert szokták mondani, lakva ismeri meg az ember egymást a KFT tulajdonos társakkal, és aztán mivel az egész ország területére működőképesek voltunk már akkor is, és ezért gyakorlatilag úgy kiritkult egy kicsit, és aztán szép szóval mondom, lett családi vállalkozás.
Mikortól lett valódi családi vállalkozás a Déli Farm?
Én 99-ben mentem oda a céghez, akkor kezdtem el dolgozni a Déli Farm Kft-nél, és ez így a 2005-2006 környékén vált családi vállalkozás, amikor már úgymond a mi tulajdonunkba került a cég teljes egészébe.
És változott-e az idők során a cégnek a tevékenysége? Mert hát azt gondolom, hogy ha én most a déli farmra gondolok, akkor én nekem rögtön egyrészt a kistermelők lapjában megjelenő katalógusuk ugrik be, másrészt a webáruház.
Igen. Az alaptevékenysége a cégnek a takarmányozás és tenyésztési szaktanácsadás volt, és erre épült egy kereskedelem. Uh-huh. És a 2000-es évek második felében kezdtünk el foglalkozni az állattartási eszközökkel, ami ma már egy elég széles paletta, de jellemzően a haszonállattartáshoz kapcsolódó termékkört jelenti, valamint a villanypásztorrendszerek, de ezen kívül a kisállattartáshoz és a lótartáshoz, valamint a lósporthoz kapcsolódó eszközök is vannak. És az évek során ez olyan mértékben növekedett, hogy már igazából egy önálló üzletágként tekinthető. Uh-huh. Tehát ez a két cég az egy cégben, lehetne ezt így megfogalmazni, hogy egy önálló szervezeti struktúrával, egy önálló értékesítési rendszerrel, önálló logisztikával működik a takarmányozási rész, és az ehhez kapcsolódó szaktanácsadás is egy teljesen önálló csapat végzi, és ugyanúgy egy másik csapat végzi az eszköz értékesítést. Nyilván a köztudatban egy picit erőteljesebben benne van az eszközforgalmazás és a webáruház, hiszen ez az a termékkör, amit sokkal...
Ami szem előtt van.
Igen, sokkal jobban meg lehet jeleníteni, sokkal inkább szem előtt van. Míg a takarmányozással kapcsolatos kereskedelem és a szaktanácsadás, az egy picit erőteljesebben működik úgy, hogy a közvetlen szakmai kapcsolat, a közvetlen helyszínen történő szaktanácsadás, amit ugyanúgy lehet persze kommunikálni, és szoktunk is kommunikálni, de ha nagyon mérlegre teszem a kettőt, akkor ez így érzékelhető.
Nézzük akkor egy kicsit a szaktanácsadást. Én azt gondolom, fordulok a szakemberhez. Szóval hogyan alakult a szaktanácsadás, és hol tartanak most?
Hát tulajdonképpen a lényege az volt neki már akkor is, hogy olyan szaktanácsadó hálózatot alakítottunk ki, és jött még a régi cégből eredően, aki egy-egy gazdaságban a takarmányozást alapjaitól kezdve végig tudja menedzselni. Ezben benne van a receptúra készítéstől kezdve az egyéb technológiai folyamatok, teljesen a tenyésztésig, a szaporodás biológiáig minden része az állattenyésztésnek felölelve a szaktanácsadók által. Tehát egy olyan képzett szaktanácsadó hálózat volt, aki ennek mindnek megfelelt és eleget tudott tenni. Hozzápárosult ehhez, tulajdonképpen mindig azt mondom, hogy jó, egy elmélet annyit ér, amit a gyakorlatban is meg tudunk valósítani, tehát ezt alá kellett támasztani még egy ilyen gyakorlati dologgal. Részben én úgy fogalmaztam ezt mindig, hogy egy tárgyasult szaktanácsadás legyen, amely mellé oda teszem az adott lehetőséget. Most konkrétan gondolok erre a tápokra, a takarmánygyártásra, amit fel kellett vállalnunk, és ez folyamatában mind a gazdaságnak kiegészítők, premixek, gyógyászati eszközök, egyebek termékeknek a hozzáadása ehhez a szaktanácsadási tevékenységhez. Ma is tulajdonképpen az alapbázis ugyanez, tehát ezen nem sokat lehetett változtatni, mindazonáltal, hogy a szolgáltatásaink bővültek nekünk is a takarmány vonalon és a takarmányozás vonalon. Tehát felnőttünk olyan szintre, hogy egész éves szinten tudjuk egy-egy gazdaságnak akár a takarmány, az abrak igényét, egyebeket, tehát nem tömegtakarmányra gondolok, mert az mindig az adott szituációban a gazdaságnak a feladata, de magában a tömegtakarmányoknak a vizsgálata, azoknak a beillesztése a takarmány sorba, ezek mind mai napig folyamatában így mennek.
Egy kicsit azt mesélje már el nekem, hogy egy külső cég, akkor, amikor ugye a szarvasmarhánál nagy nagy vállalatok, vagy azt mondom, hogy nem, ugye nem néhány tehérről van szó, hanem azért több száz állatról van szó, mindig van magában a gazdaságban egy komoly szaktudás. Miért veszik igénybe a szaktanácsadókat?
Hát az én megítélésem az, hogy addig, ameddig ez tény és való, hogy már a gazdaságokban is szakemberek, állattenyésztési ágazatvezetők, akik egyetemet végzettek, vagy szakiskolát ugyanúgy elvégezték, el vannak foglalva a napi munkájukba. Le vannak kötve olyan dolgokkal naponta, ami az egész energiáját felemészti szinte, és mindig nyitottak az újakra. Azért a mi szaktanácsadó hálózatunk képzésben, mindenben azért olyan szinten van, hogy azért a sok-sok gazdaságból, amit merít tapasztalatot és jó tapasztalatot, de a rosszból is lehet tanulni mindig, és ezt ötvözve gyakorlatilag tudjuk adaptálni az adott helyre. Tehát nem egy sablon az életünk, hanem arra nagyon-nagyon fókuszáltak az emberünk, hogy mindig az ottani adott lehetőségeket mérjék föl, és arra adjonak egy olyan szakmai vonalat, amit tulajdonképpen az ottani állattenyésztővel közösen megvitatnak, de hozzá, amit mi tudunk adni újat, azt beötvözi.
Mennyire sikerült a tavalyi évet az aszályban meg nem termett terményeket valahogyan a takarmányozás során a szaktanácsokkal kiváltani, vagy megoldani, inkább azt mondom.
Hát ennek a tavalyi évnek a pozitív oldala mellett, hogy egy jó évet tudtunk zárni, volt egy nagy csomó negatív dolog is, ami tulajdonképpen most át is húzódik még erre az évre, majd egy pár gondolatot mondok róla. Gyakorlatilag tudott dolog volt, hogy különösen a délalföldi vidéken a megtermett takarmányoknak a 80%-a toxinos, aflatoxinos. Igen. Na most így a tömegtakarmány, a kukorica különösen. Ugye hát az egy létfontosságú az abrakkészítésnél mindennél. Hát gyakorlatilag toxinkötők szakmailag ugye vannak nagyon sok a piacon, ezt ki kell elemezni, hogy melyik ami a leghatékonyabb, és ez nem egy jó az állat élettanára nézve, de azért meg kell választani azt, hogy na mégis a tejet ne kelljen neki kiönteni a toxin szint magasságában. Na most, ami gazdaságilag egy óriási probléma volt, hogy minőségi alapanyagot beszerezni tavaly a megtermeltből nem igen lehetett, igen, hanem vissza kellett egy következő előző évre nyúlni, amit felárral, óriási felárral tudtunk megvásárolni. Tehát ez a tavalyi évet minden szempontból nagyon-nagyon megdrágította. És sajnos nekem volt mindig egy elvem a gazdálkodásunkban, hogy az alapanyagokat akkor kell beszerezni, amikor annak az ideje van, tehát az aratáskor, a tavaszi árpát, búzát, egyebeket, az aratáskor, a kukoricát, azt ősszel, amikor a szezonja van, mert ekkor lehet legolcsóbban megvásárolni, és én, hát mivel megengedte a gazdaság és a pénzügyi helyzetünk, ezért arra törekedtem, hogy ne akkor, amikor majd idén jelleggel most ingadozik föl valahova az ára, legyen nekem ott a készleten. Ez egy kicsit most visszaütött, mert tavaly nagyon-nagyon nehezen visszalépett mindenki egy kicsit az abrak etetéstől, az véget, hogy a toxintól félve bemaradtak egy nagy csomó gazdasági abrakom, aminek most sajnos az árkülönbözetét az idei leesett fölvásárlási árak mellett be kell kompenzálnom.
De erre van itt a másik láb.
Igen.
Mennyire látszik az, hogy milyen a magyar mezőgazdaság állapota, mennyire látszik a déli farm forgalmában?
Az eszközvonal sokkal inkább kapcsolódik ahhoz, hogy a gazdaságok, illetve a farmerek milyen mértékben tudnak beruházásokat indítani és megvalósítani. Alapvetően ez a fő különbség az évek között. Nyilván egy kiegyensúlyozott gazdasági időszakban ezeknek a termékeknek a forgalma is sokkal kiegyensúlyozottabb, akkor, amikor több a pályázat, több a lehetőség, akkor mindig van egy kiugrás, egy nagyobb forgalom, de én azt gondolom, hogy felelősen gazdálkodni egy cégnek mindig úgy kell, hogy nem figyeli a pályázatokat és a gazdaságokat, illetve a pályázatokat és ezeket a beruházási plusz lehetőségeket. Mindig úgy kell tervezni, és úgy kell a stratégiát kidolgozni, hogy egy normál gazdálkodási metódus alapján, és ha van egy pályázat, az akkor egy extra legyen. De gondolni kell arra az időszakra, amikor ez nincs. Tehát ha egy jó stratégiát akarunk kialakítani, akkor mi ezt szerint dolgozunk.
És hogyan lehet ezt megcsinálni? Mert azt gondolom, megint visszatérek a katalógusra. Ott ugye a villanypásztorok, amik ugye azt mondom, hogy a vezető termékeik, azokat azért feltételezem, hogy nem minden évben veszik a gazdálkodók. Hogyan lehet akkor fölépíteni úgy egy ilyen termékpalettát, hogy abban legyen ez a kiegyensúlyozott keresnivaló?
A villanypásztor ez egyébként egy rettentő érdekes dolog. Tehát ezt 10 évvel ezelőtt is azt gondoltuk, hogy na most nagyon-nagyon sokat eladtunk, és most biztos, hogy telítődött a piac, és nem.
Nem?
Nem. Nyilván a készülékek azok olyan, az egy olyan termékkör, amit ritkábban vásárolnak. De a hozzátartozó kiegészítők, vezetékek, szalagok, stb. Ez azért időről időre visszatér, kicsit sűrűbben, hiszen ezeket meg kell újítani. Tehát önmagában az, hogy széles a portfólió, és ezek között vannak olyan termékek, amit rendszeresen kell vásárolni, ez már ad ebben egy kiegyensúlyozottságot. Másik oldalról a többi termékkör, ami az állategészségügyhöz, állatápoláshoz, állattartáshoz kapcsolódó, ezek szintén olyan terméket, amiket időről időre ismételten meg kell, hogy vegyenek a gazdák. A kisállatos és a lovas vonal az pedig a hobbi kategória,
hát ott mondhatni,
mert ott mindenki mindent megvesz, valóban így van. De ha azt mondom, hogy több mint 10 000 termékcikkről beszélünk a mi választékunkban, akkor abban mindig van olyan termék, amit mondjuk szezonálisan egy picit nagyobb mennyiségben el tudunk adni. És természetesen elemezzük a piacot, figyeljük a piacot, és látjuk azt, hogy mi az, amire inkább igény van, olyankor a figyelmet egy kicsit arra fordítjuk jobban, és ezzel próbálunk egy ilyen kiegyensúlyozott gazdálkodást és értékesítést megvalósítani.
Azt gondolom, hogy a klímaváltozás mellett nem mehetünk el. A klímaváltozás a takarmányos vonalon és a szaktanácsadási vonalon hogyan jelentkezik? Mert azt gondolom, hogy biztos, hogy a partnereik már várják, hogy ebben a témában valamit segítsenek.
Hát ebben nagyon-nagyon nehéz, mert az égi áldást azt nem mi irányítjuk, és ez ugye ez egy nagyon érdekes dolog volt, éppen vissza, csak egy gondolattal vissza az előbbi dolgokra, amennyire rossz év volt takarmányozás, termesztés, meg egyéb dolgok szempontjából, itt a toxin, a szárazság, a mennyiségi megtermelt dolog, ez ebben az évben a tavaszi jó esőzések, még a Dél-Alföldön is, ahol legkevesebb csapadék hull, ott is rengeteg zöld takarmány termett, úgy a lucernából, úgy a tritikáléból, a rozsból, amit szenásnak beraknak, olyan mennyiség termett, hogy ami a visszamenő években nem emlékszek rá, hogy ilyen tömegtakarmány mennyisége lett volna. Ugyanez igaz azért a kukoricákra is, mert Dunántúlon rendkívül sok eső lett, és gyakorlatilag ebből a mennyiség, a szükséglet megtermett. Tehát ugyanakkor hát van egy másik függvénye, az, hogy a gazdaságok hogyan vásárolnak, akár kiegészítő koncentrátumot, sok tejet akar termelni, hogyan takarmányozzon, meghatározza a tejnek a felvásárlási ára. Mert az az egyetlen egy árbevétele van, amiből valamit profitálni tud. Tehát a felmerülő költségek azok állandóak, sőt megnövekedtek ugye az áramszolgáltatás, az egyebeknek a díjai, munkaerő kérdés, meg az egyebek. És hát miből? A tejnek viszont drasztikusan lecsökkent az ára. Uh-huh. Tehát meggondolja tulajdonképpen az, hogy akarok-e 11 000 liter tejet termelni, vagy megelégszek 7 000 liter tejjel, csak optimális költséggel.
Uh-huh. És hogy látja, hogy most, hogy merre felé mennek általában?
Szó esett ugye, hogy a támogatások meg minden. Hogyha a gazdaságok fejleszteni tudnak, mert támogatás valamilyen formában kerül hozzájuk, akkor bátrabban költenek.
Értem.
Bátrabban mernek vásárolni, de amit mondtam, ez a nehéz ipar, az állattenyésztés, és különösen a szarvasmarha takarmányozás, ahol ugye egész éves takarmány szint a tömegtakarmány meghatározza. Tehát neki szezonba be kell termelni az éves szükségletét. Ez egy óriási költség bekerül neki, ami ugye leköti a forgóeszközét.
Klímaváltozás?
Érzékelhető. Hát idáig például, ha már konkrét termékre szeretném fordítani, akkor fagymentes itatot még nem adtunk el az idén. Hát és pár éve azért volt olyan, amikor korábban jön a hideg, akkor például érzékeljük azoknál a termékeknél, amelyek inkább ilyen téli felhasználásúak, hogy korábban elindul ezeknek a forgalma. És ez ugyanúgy igaz a tavaszi időszakra, a villanypásztor beruházások is akkor indulnak, amikor az első igazán kellemes tavaszi napsütés van. És ugye ez van, amikor február vége, van, amikor március vége, tehát ilyen szempontból nem oly mértékben, mint mondjuk a takarmányforgalmazásnál, de itt is érzékelhető ez.
És hogy látja, ugye én azt gondolom, hogy az állattenyésztés is el kell, hogy menjen a precíziós gazdálkodás felé. Mennyire keresnek már ilyen precíziós eszközöket az állattartók?
Abban a termékkörben, amit mi forgalmazunk, érzékelhető, hogy megjelennek olyan eszközök, amelyek már ilyen smart funkcióval rendelkeznek. Úgyhogy röviden igen. Természetesen itt is érzékelhető. Mi nagyobb technológiával nem foglalkozunk, amely olyan komoly informatikai alapon nyugva precíziós technológia lenne. Jellemzően inkább azok az eszközök, amik a napi felhasználást érintik, de ezek között is vannak. A villanypásztor rendszereknél is egyre inkább megjelennek a smart funkciók. Szeretnék a gazdák látni, távolról vezérelni ezeket a rendszereket, vagy akár a baromfi tartásban, a hobbi tartásban is megjelennek azok az automatizált rendszerek, amelyeknél nem föltétlen kell minden pillanatban ott lenni, hanem a baromfi etetés, itatás, és az, hogy éppen bent az olba tartózkodjon, vagy nem, egy automata ajtó rendszerrel, már a hobbi kategóriában is megtalálhatók ezek a termékek.
Mm-hmm. Tulajdonképpen ennek a beszélgetésnek az apropója az, hogy önök a top 100 vállalkozások között, azt hiszem így lehet fogalmazni, vagy a top 100 vállalkozások között a kisvállalati kategóriában a legjobbak. Minek köszönhető önök szerint ez a díj, ez a kitüntető cím?
Csongrád-Csanád vármegyében a Kereskedelmi és Iparkamara állít össze minden évben egy top 100 listát, amelyben a vármegyében működő vállalkozások és tevékenységtől függetlenül ezek a vállalkozások árbevétel alapján vannak sorba rendezve. A tavalyi éves gazdálkodásunkat és eredményeinket tekintve mi is benne vagyunk ebben a top listában, és három kategóriában, nagyvállalati, középvállalati és kisvállalati kategóriában ítélt oda egy-egy díjat a kamara. próbáltak olyan szempontokat összeállítani, amely azt tükrözte, hogy az adott vállalkozás abban az évben milyen mértékben fejlődött, mekkora lendületet vett, az a stratégia, amivel dolgozott, az mennyire volt eredményes és hatékony, és a kisvállalati kategóriában a Daily Farm Kft-nek ítélték oda ezt a díjat.
Önök személy szerint hogyan működnek együtt, hiszen azt gondolom, itt a vállalkozás valahogy nem apáról fiúra száll, hanem így együtt dolgoznak. Hogyan sikerül a napi működést megoldani, mert hát én azt gondolom, hogy azért az apuka meg a fia az mindig kicsit máshogy látja a világot.
Hát, hát én azt hiszem, hogy az embert utoléri az a jó sors, hogyha én azt mondom magamról, hogy ezt a szakmát elég hosszan az életem folyamán tudtam művelni. Ez volt a tanult szakmám, ez volt a visszamenő életem is, a családom paraszt gazdálkodó volt, és hát ez egy korszak, aminek egyszer tudomásul kell venni, hogy egyszer majd vége lesz, mert most már én is közelebb leszek lassan a 80-hoz, mint a 75-höz, és hát egyszer én is azt mondom, hogy jó, most már egy kicsit pihenni kellene, meg visszább lépni. Tehát gyakorlatilag azért ezt a szakmaiságot, egyebet elég hosszú évek folyamán a tulajdonos társaim is át tudták venni, át tudták élni, és hát gyakorlatilag tudják vinni tovább. Ha egyszer azt mondom, hogy én már nem akarnák dolgozni, én azt hiszem, hogy akkor is menne minden ugyanilyen jól, mint ahogy eddig ment. Tehát már nem én váltom meg a világot, hanem az ifjú garnitúra. Ezt tudomásul kell venni, és nekem is ezt be kell látni, és együtt kell élni, úgyhogy.
Mennyire belátó az apuka?
Igen. Kész recept én azt gondolom, hogy erre nincs. Az, ami nagy előny a Daily Farm működésében, hogy most így gyorsan kiszámoltam fejbe, 24 éve dolgozom én is a cégben, tehát együtt nőttem föl a cégnek azon időszakával, amikor egy lendületes fejlődésben volt, és végignéztem, végigtanultam, és végiggyakoroltam én is azokat a folyamatokat, feladatokat, ami ahhoz szükséges, hogy a későbbiekben egy cégvezetést is magabiztosan meg tudjak valósítani. Ha itt a generációváltást próbáljuk egy picit elemezni ebben a dologban, akkor azt gondolom, hogy egyrészt kell egyfajta affinitás a következő generáció részéről, hogy akarjon ezzel foglalkozni, és élvezze és szeresse azt a munkát. Nyilván ez egy alap attitűd, aminek meg kell lenni. Nagyon fontos az, hogy ne egyik pillanatról a másikra vegye át valaki ezt a céget, mert azt úgy nagyon nehéz felvenni ezt a ritmust. És én azt gondolom, hogy az a sok-sok év, amit már a cégben eltöltöttem, ez ebben nagyon-nagyon sokat segített, hogy ez egy kicsit rugalmasabban menjen. És ami a kérdésben rejlett, hogy egyébként mennyire tudtunk hatékonyan, és mennyire más a gondolkodásunk, ez kétségtelenül így van. És nyilván volt, amiben édesapám győzött meg engem, volt, amiben én győztem meg őt, és akkor volt ez, amikor rugalmasan működött, és persze voltak surlódások is, mert óhatatlan, hogy ez itt minden verzió előfordul. De én azt gondolom, hogy ezt mind a ketten úgy látjuk, hogy más volt az az időszak, amikor a céget fel kellett építeni, és az akkori gazdálkodási folyamatok között kellett vezetni a céget, és más, ahogy ez most működik, hiszen igazából minden megváltozott ennyi idő alatt, és most, ha azt nézem, már sokkal rövidebb időszakokban megváltozik sok minden. Az, hogy egy céget hogyan kell vezetni, az, hogy mi az a stratégia, amit alkalmazni kell, gyorsabban változik a környezet, az utóbbi pár évről már nem is beszélve, és én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen kell egy megújulás. Viszont egy ismerősöm, aki szintén egy ilyen generációváltáson ment át, ő fogalmazta meg nagyon érdekesen, és ez azt gondolom, hogy ez tényleg egy tanulságos mondás volt részéről. 50 évvel ezelőtt, amikor egy ifjú szakember oda ment egy céghez, akkor az öreg szaki azt mondta, hogy gyere fiam, állj ide mellém, nézd, hogy csinálom, és akkor 10 év múlva te is tudod. Ma ez nem így működik. Ma az idősebb generációnak és a fiatal generációnak együtt kell gondolkodni, és mind a kettőnek el kell fogadni a másik tudását és a másik úgymond már meglévő tapasztalatát. És ez igaz erre a viszonylatra is, hogy én édesapámmal együtt dolgozom, de igaz arra, abban a tekintetben is, hogy egy vállalkozáson, egy vállalaton belül a fiatal munkatársak és az idősebb munkatársak hogyan tudnak együtt dolgozni. Azt gondolom, hogy az, hogy generációváltás, azt egy picit ki kell szélesíteni. Nyilván ami triviális ebben a tekintetben az, ami a családon belül megvan. De generációváltásnak tekinthetjük azt is, hogyha egy régi cég, ahol a régi munkatársak ott vannak, hogy azt a munkavállalói kört megújítani. Valahol ez is egy generációváltáshoz kapcsolódó dolog, és ha ezt mi a Déli Farmnál az évek során jól megvalósítjuk, és én úgy gondolom, ezt jól megvalósítottuk, az ugyanúgy része annak, hogy az a cég még következő 33 évet is könnyedén tovább tudja vinni.
Hát akkor 33 év múlva találkozunk újra.
Úgy legyen.
És köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen mi is.